Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 390. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 390. dicséretünk első verse így kezdődik: erős vár a mi Istenünk. Elfoglalva a 125. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaként. A 125. Zsoltárunk mind 4 versét: akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel.
Amen.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk tanítását, testvéreim, a Heidelbergi K.T. 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és feleletek az imádkozásról szólnak.
Az imádkozásról 116-os kérdés. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a hálaadatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csakis azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. 117-es kérdés. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. 118-as kérdés. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus befoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Isten igéjét olvasom közöttetek, előttetek, Isten tiszteletünk folytatásában, ahogy írva található az Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében. Pál apostol a korintusbeliekhez írt második levelében a 6. fejezet első 13 versében eképpen szól. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje. Íme, most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és mint jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Isten áldó kegyelme legyen, maradjon velünk és rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét a mostani órában. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert lehetővé tetted számunkra azt, hogy megszólítsunk téged. És különösképpen is hálás a mi szívünk, hogy ezen a napon itt a te házadban tehetjük meg ezt. Köszönjük neked, hogy tudunk te rólad. Köszönjük, hogyha hihetjük már rólad azt, hogy te vagy a világ mindenség ura. Köszönjük, hogyha tudhatjuk és hisszük te rólad azt, hogy életünknek ura, megváltója, megtartónk vagy. Kérünk, vezess el egyen-egyenként mindannyiunkat erre a személyes ismeretre és meggyőződésre önmagaddal kapcsolatosan. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, és taníts bennünket helyesen imádkozni, úgy megállni a te szent színed előtt, hogy abban te kedvedet lejjed. Urunk, vezess bennünket alázatra, hiszen erre van szükség. Köszönjük, hogy te mindazokat, akik magukat előtted megalázzák, felemeled és felmagasztalod. Így szeretnénk most is a te szent színed elé állni, azzal az alázattal, hogy kérünk és elfogadunk tőled mennyei ajándékokat. Urunk, add, hogy a te igéd, ami szívünket megragadja, cselekedjél hatalmasan bennünk. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, és ha megértjük a te szavadat, taníts bennünket hittel engedni e szónak. Köszönjük te neked, hogy itt lehetünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te tudtál erről, így akartad, és hisszük azt, hogy a te céljaid jó célok, szent célok, és a te akaratod mindenkor hiánytalanul célba is ér. Ezért már most hálaadással dicsőítünk is téged. Amen. Testvéreim, folytassuk könyörgésünket az ige hallgatásra készülve. A 463. dicséretünk első és második versét énekelve. A 463. dicséretünk első és második versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Thank you. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelének 6. fejezetéből, a 14-től a 18. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket olvashatjuk. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Bélial között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én. Menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá, és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Kedves testvérek, Pál apostol szolgálatának sajátos időszaka az, amelyben levél íródott. Talán csak a legfelületesebben Bibliát olvasó ember gondolja azt, elolvasva az apostolok cselekedeteiről írott könyv fejezeteit, hogy a keresztjén hit olyan akadálytalanul, olyan problémamentesen terjedt a Jézus Krisztust követő első évszázadban. Nem volt ez problémamentes időszak. És nem csak az üldözések miatt, hanem amiatt a probléma miatt sem, amellyel most a korintusi levélen keresztül találkozunk. Pál apostol Korintusba szeretett volna menni, ahol már korábban járt, és ahol sokakat ismert, akiket nagyon szeretett, de végül úgy döntött, hogy rövidebb látogatások helyett inkább majd egy hosszabb időszakot szeretne ott tölteni. Ez azt jelentette, hogy az ő korábbi tervei és ígéretei nem valósultak meg, és ez, hogy tudnélik Pál apostol korábbi ígéreteivel szemben mégse ment el Korintusba az adott időbe, kapóra jött azoknak, akik ott Korintusban, a korintusi gyülekezetben ellenzői voltak. És itt van az a probléma, ami a korintusi gyülekezetnek a problémája volt, és amit a felületes Biblia olvasó bizonyan nem vesz észre. Mert általában úgy gondoljuk, hogy a keresztjén hit, a keresztjén igazságok terjedésének és terjesztésének a legnagyobb problematikája abban állott, hogy a római birodalom nem tolerálta ezt a tanítást, és keresztjén üldözésbe kezdett. A nagyobb ismerettel rendelkezők talán úgy gondolják, hogy a kereszténység terjedésének az volt az akadálya, hogy Jeruzsálemben az ószövetségi zsidóság sem akarta elfogadni ezt a tanítást. Ezek nyilvánvaló problémák voltak, de ennél voltak sokkal nehezebb problémák. Ezek közül való az, amivel most Korintusban találkozunk. Hogy létrejött egy keresztény közösség, Isten igazságainak a mentén, és ebben a közösségben nem volt egység. Ebben a közösségben hatalmas széthúzások, ellenkezések voltak. Sokféle rágalommal illették Pál apostolt a korintusi gyülekezetben. És ezek a rágalmak megérintették az apostol szívét, ez tükröződik tulajdonképpen a második korintusi levélben. Nem tudott elmenni mindazon rágalmak mellett, amivel őt megrágalmazták. Többek között olyasmit mondtak rá, hogy amikor a jeruzsálemi gyülekezet számára gyűjt pénzt, akkor ő azt valójában saját zsebre teszi. Nem közvetíti ki a jeruzsálemi keresztényeknek azokat az adományokat, amelyeket összegyűjt. Aztán azt is mondták rá, hogy ő valójában nem is apostol. Nem is apostol. Hát nem volt a 11-ben, akiknek Jézus megbízást adott. És most, amikor Pál megváltoztatja a terveit, azzal vádolták meg őt, hogy látjátok, nem is szava hihető. Hát azt ígérte, hogy el fog jönni hozzánk, és most mi történik? Nem jött el. Amikor ez az apostol tudomására jut, akkor írja meg ezt a levelet. Oda a korintusi közösségnek, amely egy nagyon érdekes közösség volt, hiszen aki elolvassa az első levelet, amit Pál apostol nekik írt, az láthatja azt, hogy ez a közösség gazdag volt lelki ajándékokban. Gazdag volt lelki ajándékokban, mégis ezzel együtt sokféle tudatlanság, rosszindulatúság és ellenségeskedés virágzott közöttük. Egyszerre voltak nagyon gazdagok és nagyon szegények. Pál apostol már az első levélben is az ő gazdagságukról beszél, és arra próbálja őket buzdítani, hogy éljenek jól a lelki ajándékaikkal. Mert így fogják tükrözni az Isten dicsőségét. Mert az Isten erre hívta el őket, hogy fölragyogjon rajtuk és általuk, ott abban a pogány környezetben, Korintusban, Jézus Krisztus arca, az Isten dicsősége. De ez a közösség azzal, hogy belül ilyen hatalmas forrongás volt, elvesztette azt a célt, amiért oda plántálta őket az Isten. És most az apostol ebből a céltévesztettségből szeretné kivezetni a közösséget. Olyan megkapó és megdöbbentő az, ahogyan az apostol gyógyítgatja őket. Nem megszokott dolog ez, hogyha valakit megsértenek, ha valakit megrágalmaznak, akkor ő tegyen gesztusokat, és ő fáradjon azon, hogy ez a gyülekezet a helyére kerüljön, és annak a célnak megfelelően éljen, amiért Isten őket oda helyezte. Tanuljunk az apostoltól. Nem megsértődött, nem bevágta maga mögött az ajtót, nem azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem mentem közétek, nem is fogok, hanem tanítja és gyógyítgatja ezt a közösséget. A korintusi probléma, testvérek, azt kell, hogy mondjuk, részben szomorú szívvel, nem egyedi probléma, és nem egyszeri probléma. Sajnos az egyháznak nem csak azzal a szembeszéllel kell megküzdenie, hogy a világ nem tolerálja Jézus Krisztus evangéliumát ma sem, hanem minden időben újból és újból megjelennek az egyházban belső problémák. Széthúzások és céltévesztettség. Az egyház titka az, hogy Isten kegyelmi ajándékai el vannak benne rejtve gazdagon, minden időben, minden közösségben. Sokszor azonban ezek a kegyelmi ajándékok nem válnak láthatóvá. Sokszor Krisztus arca nem jelenhet meg egy-egy gyülekezet, vagy egy egyház képén, hanem valami más látszik ott, valami egészen más tükröződik rajta. Azt gondolom, hogy ma sem vagyunk mentesek ettől a problémától. A keresztény közösségek általában nagy krízisben vannak ma ezen a világon. Nem sikerül Krisztust úgy tükrözni, nem sikerül Krisztusról egy olyan arcot tükrözni, amelyhez az emberek vonzódnának. Ez kell, hogy bennünket zavarjon. És kell, hogy figyeljünk arra, hogy nehogy így maradjon ez. El kell azon is csendesednünk, nekünk személyesen is, testvérek, hogy Krisztus arca rajtunk mennyire látszódik. És az a sokféle kegyelmi ajándék, amit Isten elrejtett számunkra itt a Békásmegyeri gyülekezetben, az vajon az ő dicsőségét szolgálja és mutatja föl? Tegyük személyessé a korintusi problémát egy kicsit. Nézzük meg, hogy Pál apostol mit tesz azért, hogy ebből a céltévesztettségből, amiben a korintusi gyülekezet került, őket kivezesse. Hogyan gyógyítgatja őket? Hát testvérek, nincs ebben semmi olyan nagyon különleges dolog, valami olyasmit csinál az apostol, amit mi mindannyian megszoktunk, talán csak a legfiatalabbak nem értik most meg azt, amit én elmondok, de az idősebbek már nyilvánvalóan tudják, hogy Pál apostol úgy tesz, mint ahogy egy orvos szokott tenni a beteggel. Legelőször is diagnosztizál. Amikor elmegyünk az orvosi rendelőbe, nekünk vannak tüneteink, fáj a fejünk, lázasak vagyunk, itt fáj, ott fáj. Bemegyünk az orvoshoz, és azt kérdezik tőlünk, hát mondja, mi a panasza? Mi elmondjuk a panaszunkat, az orvos pedig miközben hallgat bennünket, olykor meg is vizsgál, megérint, kontrollál, fölállít egy képet önmagában, diagnosztizál arról, ami a mi betegségünk. Nekünk is van erről gondolatunk, csak hogy döntő többségünk nem orvos. Mi a tüneteinkkel szembesülünk, és nem tudjuk sokszor, hogy ezek a tünetek honnan erednek, miből származik, miért fáj a fejem, szoktuk kérdezni. Egy orvos, akinek az a szakterülete, aki tanult anatómiát, meg sok minden egyebet, nagyobb rálátással bír arra, hogy honnan ered, miből jön a mi fejfájásunk. És az, hogy fáj az ízületünk, vajon honnan eredhet? Ő diagnosztizál, azért kérdez, hogy megállapítsa a mi bajunk forrását, eredőjét. Hát Pál apostol is ezt teszi, testvérek. Ő most nem kérdez, mert a betegség, a probléma már adott. Ezzel ő szembesült. Ott van egy gyülekezet, ott van benne egy csomó hívő ember, és van ebben a gyülekezetben egy hatalmas belső feszültség, aminek a fókuszában Pál apostol, az ő szolgálata, az ő tanítása áll. Tulajdonképpen minden, ami a korintusi gyülekezetet azzá tette, amivé lett. Hiszen Pál apostoltól vették a tanítást, ő hirdette nekik az evangéliumot. Hát itt most minden probléma lett azzal, amit ők vettek, amiben őnekik élniük kellene. Ezért Pál apostol már nem kérdez a korintusiaktól, hanem tulajdonképpen mondja nekik, elmondja nekik az okokat, amikből ez a feszültség származik, amiből ez az ellenségeskedés származik. Pál apostol azt mondja, és ez nem túl hízelgő, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. A hitetlenekről beszél, akik ott voltak a korintusi gyülekezetben. Nem azt mondja azonban az apostol, hogy miért vannak közöttetek hitetlen emberek, hanem egy egészen speciális dologról beszél az apostol, arról, hogy miért vagytok velük egy igában. Hát a városi ember, bocsássanak meg az idősebbek, ők még talán igen, de a fiatalabbak egészen biztos nem nagyon tudják, hogy mi az az iga. Az iga, vagy járom, aminek szoktuk is szintén nevezni, egy olyan keret, fából, meg fémből van, amit az állatok nyakába szoktak tenni. Az állatok annak neki tudnak feszülni, és elhúzzák azt a terhet, amit a hátuk mögött a járomra akasztottak rá. Hát ez lehet egy szekér, egy kocsi, vagy eke, vagy bármi, más. Üres járom nincs olyan értelemben, hogy azt mindig céllal teszik az állatok nyakába. Csak úgy nem szoktak jármot tenni az állatok nyakába, hogy legelészenek, mert az nem egy jó dolog az állatnak sem. Nem tévesztendő össze a járom az iga nyakörvel, ezt mi városi emberek jobban ismerjük, használjuk házi kedvenceinken a nyakörvet, de az elsősorban azért van rajtuk, hogy el ne szaladjanak és el ne szakadjanak tőlünk. És minél idősebbek vagyunk, annál fontosabbá válik a nyakörv az állatok nyakán, amikor levisszük őket sétáltatni. Mert nem bírjuk őket utolérni, nem tudunk nekik parancsolni. De az járom, az nem nyakörv. Az valami egészen más dolog. A járomba általában két állatot fogtak, és ezért nagyon fontos dolog volt, hogy az állatok, amelyeket egymás mellé fognak, azonos természetűek legyenek. Nem csak azonos fajtájúak, hanem lehetőleg azonos természetűek is. Azonos módon viselkedjenek, amikor a járomban dolgozniuk kell. Azonos erővel húzzák azt, amit mögéjük akasztottak, hogy ne akarjanak a járomból kitörni. Pál apostol ezt a sajátságos és nagyon régi eszközt hozza most fel példának, amikor a korintusi bajok gyökerére mutat. És azt mondja, hogy azért van ez a megbojdulás a gyülekezetben, azért van ez a rendetlenség, azért nem látszik rajtatok a Krisztus arca, mert ti hitetlenekkel vagytok fele más igában. A baj nem az tehát, hogy a hitetlenek ott vannak a gyülekezetben, hanem azt mondja Pál apostol, hogy az a baj, hogy olyasmit bíztatok hitetlenekre, amire természetük szerint nem alkalmasak, amire nincsenek készen. Hívők és hitetlenek, egy igába dugtátok a fejeteket, de ti nem vagytok azonos természetűek, nem azonos módon viselkedtek, és ezért van az, hogy szét akar ez az egész dolog ugrani. Ahelyett, hogy haladna előre Korintusban az Isten országának az ügye, egy helyben áll minden, nem történik az, aminek történnie kellene. Pál apostol beszélt erről a problémáról máshol is, a második Tesszalonikai levél harmadik fejezetében azt mondja az ottani gyülekezet tagjainak, hogy imádkozzanak érte, hogy megmeneküljön és megmeneküljünk, mondja Pál apostol magára és a szolgatársaira, az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert, folytatja, nem mindenkié a hit. Pál apostol azt jelzi ezzel, hogy sokan akarnak mellé állni a szolgálatban. Sokan akarják oda dugni a fejüket a szolgálat igájába, de nem mindenkié a hit. És azt kéri attól a gyülekezettől, imádkozzatok értünk, hogy ezektől az alkalmatlan, de talán nagyon buzgó emberektől megszabaduljunk. Nem azt mondja, hogy ne legyen velük soha többé dolgunk, hanem hogy tudjuk velük megértetni azt, hogy természetük szerint nem állhatnak be a szolgálatba. Mert az ő természetük más természet, mint a mi természetünk. És hogy Pál apostol ezt még inkább megértesse a korintusi gyülekezet tagjaival, öt kérdést tesz föl, és nagyon szépen és színesen mutatja be ellentét párokban azt, hogy a hitetlenekkel a hívő nem lehet egy igában, egy szolgálatban. Azt mondja, mi köze van? Azt mondja, milyen szövetsége van? Milyen azonossága van? Milyen közössége van? Hogyan fér össze? Nem is könnyű ezeket a szavakat lefordítani. Micsoda? Az igazság és a gonoszság. Világosság és sötétség. Krisztus és Béliál. Béliál az ördög neve volt az apokaliptikus irodalomban. Hogyan fér össze hívő és hitetlen Isten temploma és a bálványok? Fölteszi ezt a kérdést Pál apostol, ezzel megállapítja a diagnózist, és tulajdonképpen már mondja is, hogy valójában ti olyasmit akartok ott Korintusban megvalósítani, ami megvalósíthatatlan. Újonnan született emberek, újonnan nem szült emberekkel, Istentől új természetet, új látást, új szívet kapott emberek, hitetlenekkel nem állhattok egy igába. Nem szolgálhatjátok együtt az Isten dicsőségét, mert azt mondja Pál apostol, hogy ez lehetetlen dolog. Lehetetlen dolog. Az igába nem is fogtak össze ökröt lóval, mert más a természetük. És ebből nem sül neki jó dolog, ha össze lennének egymás mellé állítva. Azt mondja Pál apostol, a gond az, hogy ti felemás igában vagytok. Itt van a dolgok gyökere. Vannak hitetlenek a gyülekezetben, nem ez a baj, hanem az, hogy olyan felelősséget, olyan súlyt kapnak közöttetek, amire ők valójában természetük szerint nincsenek készen. Nem tudnak úgy gondolkozni, ahogy ti gondolkoztok, akik Krisztusban vagytok. Nem tudnak úgy cselekedni. Nem ugyanazok a motivációik. Hát, ha megvan a jó diagnózis, az egy rendkívül fontos dolog, hogy egy betegséget ne kezeljenek félre, az az a legelső dolog, hogy a jó diagnózis meglegyen, akkor, ha ez megvan, jöhet a terápia. És a terápia Pál apostolnál egy nagyon egyszerű tanács, amit ő az Ószövetségből kölcsönöz, mert úgy látszik, már ott is ismerős volt ez a probléma. Azt mondja, menjetek ki közülük, váljatok külön tőlük, tisztátalant ne érintsetek. Azt mondja az apostol, hogy itt nem tudok mást mondani, nincs más megoldás erre a problémára, csak a szétválasztás, csak az elválás. Csak a tisztázódás. Ez egy nagyon fontos dolog, amiről az apostol beszél. Nem azt mondja, hogy az erősebb legyen még akaratosabb, és törje be azt, aki hitetlen ő mellette. Nem azt mondja az apostol, hogy legyetek nagy türelemmel. Hát, ha már oda dugták a fejüket a szolgálat igájába, fogadjátok el, aztán majd csak megtörténik valami. Hanem az apostol azt mondja, hogy meg kell állni, és ebből az igából ki kell fogni azokat, akik nem odavalók, méghozzá hitetleneket, akiknek nincsen Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatosan személyes meggyőződésük, hitük. Azt mondja az apostol, nem szabad őket oda engedni a járomhoz, az igához. Őket ki kell onnan fogni. Szét kell választani, tisztázni kell a dolgokat. Testvérek, az egység, főként nem a látszat egység, az önmagában nem gyógyít. Ne gondolja senki, hogy egy fenntartott, erőszakosan fenntartott látszat egység egy gyülekezet javára van, egyház javára van ebben a világban. Ne gondolja senki, hogy a dolgok majd csak úgy maguktól meg fognak változni. És hát egyszer a hitetlenek is majd meg fognak térni, csinálják csak tovább a szolgálatot az Isten dicsőségére. Akinek nincsen személyes hite, aki nem jutott Jézus Krisztussal, Istennel személyes kapcsolatra, annak más természete van. És az a természet soha nem fogja Isten dicsőségét keresni és munkálni. Ezért a hívők nem lehetnek hitetlenekkel felemás igában. Nem lehetnek, mert ebből semmi jó nem következik. Azt mondja az apostol, szét kell válni. Szét kell válni. Nagyon egyszerű persze a dolog, hiszen az egyházakban minden időben gyakran fölmerült az a kérdés, hogy na de hát hogy lehet azt megállapítani, hogy valaki hisz, vagy nem hisz. És hát ez a kérdés elhangzik ma is az egyházban sokszor, és általában így nyitva is marad. Hát ezt nem lehet megállapítani. Honnan veszük mi a bátorságot ahhoz, hogy megállapítsuk ezt egy ember, hogy hisz, vagy nem hisz? Hát testvérek, azért, ha Bibliát olvasgatjuk, azért csak tudunk egy-két dolgot mondani. Mert nem mi mondjuk, hanem Jézus mondja azt, hogy a gyümölcseiről megismerhető a fa. A gyümölcseiről megismerhető a fa. Testvérek, olyan nincsen, hogy egy rossz fa jó gyümölcsöt teremjen. Olyan nincs. A jó fának meg jó gyümölcse van. Ez nem valami lakmuszpapír, hogy oda megyek a másikhoz, ráteszem a homlokára, és akkor jelez, hogy ez hívő vagy nem hívő. De egy gyülekezetben együtt élünk. Látjuk egymás életét. És látjuk egymás életén a gyümölcsöket. Aztán azok vagy olyan savanyúak, mint a vadkörte, vagy a vadszilva, vagy édes gyümölcsei vannak a másik életének. Nem biztos, hogy egy fél perc alatt meg tudom valakiről mondani azt, hogy ő hisz, vagy nem hisz. De amikor egy közösségben életközösség van közöttünk, látjuk egymást, akkor a mi életünk beszél. Beszél a mi életünk, megmutatja, hogy mi van a mi szívünkbe. Megtermi az életünk a gyümölcsöt. De mindenféleképpen sokat mond el a hitünkről az, hogyha erről megkérdezzük egymást. És azt kérdezem a másiktól, hogy mondd el nekem, hogy te mit hiszel. Hogy te mit hiszel. Testvérek, úgy gondolom, hogy azt azért nem feltételezitek, hogy az ember úgy hívő, hogy nem tudja, hogy mit hisz. Ugye ezt nem feltételezi egyikőtök se, hogy ma vannak olyan hívők a világon, akik valójában hívők, csak nem tudják megmondani, hogy mit hisznek. Az a hívő még nem hívő. Aki nem tudja megmondani, hogy mit hisz, az lehet egyháztag, az lehet gyülekezeti tag, de nem hívő, aki nem tudja megmondani és megfogalmazni, hogy mit hisz. Ne arra gondoljatok, hogy a hívőnek ide kell tudnia állni a szószékre, és prédikálnia kell tudni a hitéről. De mindenkinek, aki azt mondja, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Istenben, meg kell tudnia fogalmazni azt, hogy mit jelent ez a hit számomra. Van a hitnek olyan formája, amely még nem elegendő arra, hogy az ember a járomba hajtsa a fejét. Sok ember számára az Isten hit annyit jelent, hogy én hiszem, hogy Isten van. Hát erre Jézus nagyon egyszerűen azt mondta, hogy ezt az ördögök is hiszik. Az nem azt jelenti, hogy aki ennyit hisz, az ördög. Ezzel Jézus azt mondta, hogy ez a hitnek valami olyan alapvető foka, amivel még nem lehet az Isten dicsőségét munkálni. Hát ezt az ördögök is hiszik, ez csak a legbalgább ember nem hiszi el, hogy Isten létezik. Ha idáig terjed a mi hitünk, testvérek, hogy Isten van, akkor a hitnek valami olyan alapfokát ütjük meg, amit a démonvilág is megüt, de őt nem üdvözíti ez a hit, a démonvilágot. És ők nem az Isten dicsőségét szolgálják ezzel a hitükkel. Testvérem, te meg tudod fogalmazni azt, hogy mit hiszel? Most egy kicsit még közelebb lépek magunkhoz, te meg tudod fogalmazni, hogy számodra a református hit mit jelent? Mit hiszel Jézus Krisztusról? Mit hiszel Istenről? Mit hiszel magadról? Testvérek, itt mindenki a maga minősítését adja. Ez nem úgy van, hogy az egyházban valami inkvizítori bizottság előáll és kifaggat mindenkit arról, hogy ő hívő vagy nem hívő. Itt a magunk bizonyítványát állítjuk ki mindannyian arról, hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Pál apostol azt mondja a korintus belieknek, hogy akik nem hiszik Jézus Krisztusról azt, amit hinni kell Jézus Krisztusról, amit az első keresztjének nagyon egyszerűen úgy fogalmaztak meg, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ő a megváltó. Azt mondja Pál apostol, hogy valaki nem hisz Jézus Krisztusban, nem állhat oda. Legyen akármilyen buzgó, legyen akármilyen adakozó, legyen akármilyen fontos ember és nagy ember, az Isten dicsőségének szolgálatában nem állhat oda, mert nem tudja, hogy ki az Isten. Alapvetően más a természete. És azt mondja az apostol, hogy ezektől el kell válni. Magyarán őket a szolgálatból ki kell vonni, ki kell venni őket. Azt is mondja az apostol, ez a harmadik dolog, amiről szólok itt közöttetek, hogy ha a korintusiak megszívlelik az ő diagnózisát, és azt, amit ő most mond, akkor el fog jönni a gyülekezet életében a gyógyulás időszaka. És akkor helyre kerülnek a dolgok. Azt mondja, hogyha ezt megteszitek, akkor azt mondja az Úr, magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek. Ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Azt mondja az apostol, hogyha a korintusiak engedelmesen, komolyan veszik azt, amit most Isten üzen nekik, akkor helyre fog állni az Istennel való tiszta közösségük ott a gyülekezetben. Isten a kezdeményezője, most az apostol személyén keresztül annak, hogy a kapcsolat rendeződjön, ő állítja fel a szabályokat, mint atya, mint családfő, és ő állítja föl ennek az áldásos ittlétnek, a gyülekezet ittlétének dicsőségét, nos, ennek a feltételeit, mikor azt mondja, hogy én atyátokká leszek, amikor azt mondja, hogy magamhoz fogadlak titeket, akkor azt mondja, hogy én megcselekszek veletek valamit, amit ti magatoktól nem tudtok megcselekedni. És a velem való tiszta közösség olyanná fog formálni benneteket, amilyenné ti magatoktól nem tudtok formálódni. De ezt én kezdeményezem. Nem tudom, hányszor voltunk és vagyunk úgy testvérek, hogy meghallgatjuk az orvos diagnózisát, meghallgatjuk a terápiát is. Mi magyarok sokszor ilyenek vagyunk, kijövünk a rendelőből, és azt mondjuk, na, akkor nézzük, melyik az a másik orvos, akit fölhívhatnék, mert ez a terápia nekem nem tetszik. Az a gyógyszer nem tetszik, meg egyébként is az orvosnak nem olyan volt a hajszíne, mint amilyennek én szeretném, vagy gondoltam, akkor megyünk egyik orvostól a másik orvosig, amíg végre azt nem halljuk, amit mi akarunk hallani. Testvérek, hát sokszor keresztjének is ilyenek. Nyilván nem volt egyszerű a korintusi gyülekezetben meglépni ezt a lépést, hogy embereknek azt mondják ott, hogy ne haragudjatok, mi olyasmit engedtünk nektek, olyasmit bíztunk rátok, amire ti a személyes hitetek alapján alkalmatlanok vagytok. Ez egy nagyon nehéz dolog. Ezt mondani egy másik embernek. Úgy, hogy ő ezt ne vegye sértésnek. Hogy ne gondolja azt, hogy ez az ő személyének a megvetéséről szól. De azt mondja az apostol, hogyha megteszitek, akkor helyre fog állni az Istennel való kapcsolatotok, és a gyülekezet azt fogja tükrözni, amiért Isten benneteket ide tett. Akkor nem a széthúzás, nem a veszekedés, nem a lárma hangja fog az egyházból kicsapni, hanem akkor a Krisztus arca fog rajtatok megjelenni. Testvérek, hadd húzzam alá, hogy itt a szolgálat igájáról van szó, és nem általánosságban úgy a gyülekezetről. Nem azt mondja Pál apostol, hogy a bűnösöket rekesszétek ki a gyülekezetből, hanem azt mondja, hogy a szolgálatba nem állhatnak be a bűnös emberek, akik a Krisztus titkát még nem ismerik. Ó, ha gyülekezetből szeretnénk kitakarítani a bűnös embereket, testvérek, akkor először ez a szószék ürülne meg. Aztán lennétek ti, akik követtek engem, s végül itt maradnának a padok, üresen. Nem a gyülekezet egészéről van szó, csak a szolgálatról van szó. A bűnösöknek ott van a helye Jézusnál, a gyógyító ige közelében. De a gyógyító igét, a gyógyító közösséget nem tudják mások képviselni, csak azok, akik megértették az Isten titkát. Tudjátok, a reformáció hetében nagyon szomorú vagyok azért, mert mi már gyakran elfelejtjük azt, és nem is tudjuk helyesen értelmezni, hogy mi volt a reformáció. És mintha nem telne el a mi szívünk igazán nagy hálával azért Isten felé, hogy ő annak idejében embereken keresztül helyes diagnózist, terápiát és gyógyulást munkált az egyházban. Mintha mi valahogy erről el akarnánk feledkezni, mintha szégyellenénk ezt, pedig nem más történt az 1500-as évek környékén, mint az, ami megtörtént Korintusban. Isten kegyelme gazdagon kiáradt emberekre, az akkori kor pálapostolaira, akik helyes diagnózist hirdettek, akik hirdették a terápiát is, és milyen csoda, hogy voltak közösségek, akik meggyógyultak. Akik meggyógyultak. És akiken fölragyogott a Krisztus arca. Ma úgy érzem, rossz irányba tartanak a keresztény közösségek. Köztük a protestáns közösségek is. Ti is velem együtt egyre többet hallotok arról, hogy milyen fontos lenne az összeborulás. Az egység megtalálása Rómával, a pápával. Olvashattátok azokat a híreket, hallhattatok erről, hogy a pápa a múlt héten Svédországban járt, hogy a reformációt ünnepelje. Kicsit furcsa ez, hogy a pápa a reformációt ünnepli, hiszen azt az egyháztestet vezeti, amelyik a tridenti zsinat végzéseiben átkot mondott a reformáció tanításaira. Ez a zsinat, ennek a végzései nem kerültek visszavonásra. Hát kicsit furcsa az, hogyha azt halljuk, hogy ez egyháztestnek a vezetője ünnepli a reformációt. Mit ünnepel? Vajon mi az, amit ő ebben ünnepel? És nem furcsa, hogy ugyanez a pápa egyik nap élteti a reformációt, másnap pedig minden szentek napján misét mutat be Svédországban. Magyarán olyan Isten tiszteletnek nevezett összejövetelt vezet, amelyre maguk a reformátorok azt mondták, hogy ez bálványimádás, hogy ez nem az igazi Istennek a tisztelete. Testvérek, megdöbbentő, hogy miközben ez történik, halljuk protestáns egyházi vezetők örömét, akik arról lelkendeznek, hogy milyen jó, hogy lépéseket teszünk az egység irányába. Testvérek, a gyülekezetben nem a hitetlenség a baj, és az egyházban sem, de a szolgálatban igen. Nagy baj az, hogyha az egyházi szolgálat vezetőinek nincsen tiszta látása, ha nem tudják elválasztani egymástól a jót és a rosszat, a tisztát és a sötétet. A hit azt jelenti, hogy igazat adunk Istennek mindenben. Amikor olyan emberek vezetik a közösségeinket, akik nem hisznek, akkor sajnos alapvető tények nem kerülnek a helyükre. És én intelek benneteket, hogy mielőtt tapsikolnátok a nagy egységeknek, amelyek megvalósulni látszanak, mindig gondoljátok át, hogy a Biblia alapján azok a fogalmak, amelyeket az nagy egység képviselői használnak, vajon azt jelentik-e, amit ők hirdetnek azokról. Mi is az egyház? Az egyházi vezetők úgy gondolják, hogy ez a mi ügyünk a világgal. Ez az egyház. A mi ügyünk a világgal. A Biblia azt tanítja, hogy az egyház Isten ügye a világgal. Isten ügye a világgal. Testvérek, ki a projekt gazda? Ha azt gondolom, hogy nekem van ügyem a világban, akkor én vagyok a projektnek a gazdája, meg a menedzsere is. A Biblia azt tanítja, hogy a projekt gazda az Isten, mivel neki van ügye ezzel a világgal. Mi a hívő ember szerepe? Ha azt gondolom, ez az én ügyem, akkor én vagyok benne a főszereplő. Ha Isten ügye az egyház ügye a világban, akkor ő a főszereplő. Én meg csak egy kis eszköz vagyok ebben. Mi az Isten elvárása? Azt testvérek, hogy engedelmeskedjünk neki. Nem az, hogy mi számokat, egyezményeket mutassunk föl, mert az Istent azt nem érdekli. Istent egy dolog érdekli, hogy mi hitből tudunk-e neki igazat adni és engedelmeskedni. Kedves testvéreim, mi kell a gyógyuláshoz? Helyes diagnózis, helyes terápia, megszívlelt terápia, hogy aztán jöhessen a gyógyulás. Hívlak benneteket arra, hogy figyeljünk együtt, mint református hívők, Isten igéjére. Az idő nem gyógyít, egyességek nem gyógyítanak, Isten gyógyít. Az ő kezében van a mi közösségünk sorsa is. És akkor fog rajtunk Krisztus arca fölragyogni, hogyha mi megszívleljük azt, amit ő nekünk tanít. Most e felé indít bennünket egyen-egyenként mindannyiunkat, csendesedjünk el, gondolkozzunk el azon, mit jelent számunkra a hit. Hívő vagyok, vagy hitetlen? Mit hozok ebbe a közösségbe a szolgálatommal, a jelenlétemmel? Akik nem hisznek még, akik nem tudják, kicsoda Jézus Krisztus, azokat buzdítjuk, hogy jöjjenek. Hallgassák, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És majd az Úr elvégzi a szívükbe, hogy eljussanak a hitre. Majd újonnan szüli őket. Akik pedig hiszünk, ne engedjük el azt, amit Isten megértetett velünk. Mert ha ezeket az igazságokat hitetlenül elengedjük, ha azokat a szent örökségeket, amelyeket Isten nekünk ajándékozott, megtagadjuk, akkor lehet, hogy sikeres emberi közösség leszünk, csak a Krisztus arca, az Isten bélyege fog rólunk hiányozni. Isten mentsen meg ettől bennünket. Amen. Gyertek testvérek, minek előtte imádkoznánk a 392. dicséretünk első és második versét énekeljük el. A 392. dicséretünk első és második versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan érthetetlen és felfoghatatlan a mi számunkra az, hogy rajtunk és általunk akarod a te dicsőségedet felragyogtatni ebben a világban. Mégis köszönjük, hogy erre méltatsz bennünket, akik erre méltók nem vagyunk. De nem csak méltók nem vagyunk, hanem alkalmasok sem. És ha te nem teszel alkalmassá a veled való személyes kapcsolat az élő hit által, a neked való igazat adás, a te dicsőséget keresése által, akkor soha nem is fog ez megtörténni. Hadd kérjünk téged arra, Urunk, hogy könyörüljél meg rajtunk, és szűj újjá bennünket. Adj nekünk új természetet, amely másként tekint a világra és önmagára, és amely által másként tekintünk te reád is. Arra kérünk téged, hogy ha új természettel ajándékoztál már meg, akkor könyörülj, hogy e szerint a természet szerint élhessük meg minden napjainkat és küldetésünket is, e földön, ebben a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket, hogy a te tervednek, a terved megvalósulásának vannak feltételei és szabályai, és ezeket mi sem léphetjük át. Légy segítségül, hogy a keresztény közösségeket, gyülekezeteket hívő emberek vezethessék. És könyörüljél meg, hogy mindenhol, ahol a hitetlenség más irányba húzná a keresztény közösségeket, ad történjen meg az elválás, az elszakadás, a szétválasztása a dolgoknak. Urunk, add nekünk azt az alázatot, amely hiszi azt, hogy mindig neked van igazad. Így kérünk téged a protestáns egyházakért, akik drága örökséget hordoznak ebben a világban, de mégsem ragyog most rajtunk az, aminek ragyognia kellene. Könyörüljél meg rajtunk, tisztíts meg bennünket. Engedd, hogy az evangélium tisztító folyója át és átjárja a mi közösségeinket. És így kérünk téged mindazokért, akik a római katolikus egyházban rekedtek és vannak, és akik sokszor nem látják a világosságot, Urunk, ragyogtasd fel a te dicsőségedet ő előttük is. Köszönjük te neked életünket, mindennapjainkat, köszönjük neked ezt a közösséget is. Urunk, nyisd meg a szemünket arra, ami szükséges és fontos, és segíts, hogy a lényegtelent tartsuk mi is lényegtelennek. Kérünk, hogy légy velünk az elkövetkezendő hét napjain, gyógyítgasd a mi sebeinket, vigasztalj bennünket, erősíts meg bennünket feladatainkra, szolgálatainkra, hogy lehessünk Krisztus jó illata, amerre járunk. Amen.